Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy hónap szünetünk volt közben, sajnos kényszer szünet, de örülök, hogy mégis szépen összejöttünk. És az 5. fejezet végéig jutottunk legutóbb, ugye apostolok cselekedetei 5. fejezete végéig, és ezt a csodálatos időszakot tanulmányozzuk, ugye amilyen a kereszténység történetében azóta sem volt, ami egyedülálló. Csak az ígéret van, hogy még egyszer lesz ilyen időszak közvetlenül Jézus megjelenése előtt az emberi történelem végén. Hadd olvassuk el az 5. fejezet utolsó verseit, hogy képbe legyünk, hogy honnét is folytatjuk. Ugye az apostolokat, talán emlékszünk rá, börtönbe vetették, aztán Isten angyala kinyitotta a börtön ajtaját, menjetek a templomba, és hirdessétek az élet minden beszédét, de ott újra elfogták őket, megint a zsidó főtanács elé vitték őket, de hát ugye egy nyilvánvaló csoda bizonyságát kapták, mert emlékszünk talán, hogy már főtanács összegyűlt, nem tudva, hogy mi történt éjszaka, és hát jöttek vissza a katonák, és közölték, hogy a börtönt kívülről erősen bezárva találták, de a foglyok nincsenek sehol. Aztán megint jött valaki, és mondta, hogy hát akiket ti kerestek, azok ott tanítanak a templomba. Szóval akkora bizonyságot kapott a főtanács, hogy természet feletti isteni beavatkozás történt, de mégse hatott ez mindenkire. Voltak, akiknek a szívük már annyira megkeményedett, hogy nem jelentett ez számukra semmit. Azonban így olvassuk itt, hogy egy valakire azonban úgy tűnik, hogy hatott, és ez Gamáliel volt, akiről említettem, hogy az ókori zsidó irodalomban is említés történik róla. Az egyik híres rabbi iskolának, vagy irányzatnak a vezetője volt, a vezér alakja, Pál apostol is tőle tanult. Ugye, így említi később. És ez a Gamáliel, mikor itt már azon gondolkoztak, hogy mit lehetne tenni, hogyan, ugye így olvassuk a 33. versben, el kellett képzelni, milyen hangulat volt ott a főtanácsban, mert a többség, akik Jézust halálra ítélték, akiket semmi nem győzött meg, azok olyan megkeményedettek voltak, hogy így olvassuk, hogy miután az apostolok bizonyságtételét hallották, fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy megölik őket. Ettől se riadtak volna vissza, annak ellenére olyan rendkívüli dolgok történtek. És akkor ez a Gamáliel a 38. vers szerint a következőket mondta nekik. Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, s hagyjatok békét nékik, mert ha emberektől van-e tanács, vagy-e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Ugye ezt szokták így emlékezni, a Gamáliel féle tanács. Tönkre megy az magától, és nem kell nektek tenni semmit, ha csak emberi dolog, de ha Istentől van, akkor nem tudtok ellene tenni semmit, és nehogy Isten ellen harcolóknak találtassatok. És úgy olvassuk tovább, engedtek azért néki, és miután előszólították az apostolokat megveretvén, megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsátották őket. Tehát látjuk, hogy szigorodik már a fellépés. Ugye most már először is közönséges börtönbe vetették őket, most már nem csak fenyegetik, mint előzőleg, hanem megveretik őket. Valószínű azt a zsidóknál szokásos 40 botütést mérték rájuk. És itt ezután jön a meglepő következő vers. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltóká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. Ugye ezzel a múltkor beszéltünk, hogy milyen különös ez. Itt az emberek üldözése, vagy akár bántalmas, a lepereg amellett, ahogyan Isten hatalmas dolgokat cselekszik velük és értük. És utána így olvassuk a 42. versben, és minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust a Krisztust. Tehát, hogy így mondjam, semmit se ijedtek meg, szó sincs, hogy megfogadták volna a tanácsot, hogy ne szóljon a Krisztus nevében, hanem minden nap nyilvános helyen is a templomban, házanként ők bátran hirdették tovább a Krisztusról szóló tanúságtételüket. Most a 6. fejezetet nem olvassuk szó szerint végig, Így kezdődik, hogy azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodtak. Tehát már nem tudom, hányszor találkozunk ezzel, hogy még mindig nő, állandóan nő ez a jeruzsálemi keresztény közösség, és hát valamiféle szervezésnek a hiánya mutatkozik, mert talán arra is emlékszünk, hogy mikor eladtak mezőket, házakat, akkor az apostolok lábához tették le az árát, hogy osszák szét, hogy kinek mint van rá szüksége. Na de hát, ahogyan nőtt a szám, ez képtelenség volt, hogy mindent az apostolok intézzenek. És ekkor így olvassuk a második versben, annak okáért a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokasságát mondták. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztaluk körül szolgáljunk. Ugye, mert nyilván voltak közös étkezések, gondoskodások a szegényekről, stb. Azt mondja, válasszatok azért, atyám fiai, ti közületek 7 férfiút, akiknek jó bizonyságuk van, akik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, akiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az ige hirdetés szolgálatában. Ez a 7 személy, ezeket hívták aztán diakónusoknak. Görögül a diakónosz, amiből van a diakónus, ahogy ma is emlegetik, mint egy egyházi tisztséget vagy megbízatást, azt jelenti, hogy szolga. Tehát egy megbízott szolgálattevő, és az erre is nagyon megválasztották, hogy olyanok legyenek, ahogy olvastuk, hogy szent lélekkel teljesek. És ez nagyon jót tett a gyülekezetnek, ez a munka megosztás. Ezentúl ezek gondoskodtak a pénzügyekről, az anyagi szükségletekről és a különböző intézkedésekről, az apostolok pedig maradt az ige hirdetés, a könyörgés, a lelki munka. De figyeljük meg, hogy ezt hogy választották ki a hetet. Ez nagyon érdekes, hogy milyen volt a Szentlélek befolyása alatt az ős gyülekezetnek az élete vagy a szervezete. Nem úgy volt, hogy az apostolok valamiféle apostoli tekintélyt gyakoroltak, és megmondták, hogy ki, nem kineveztek egyeseket, hanem azt mondták a gyülekezetnek, válasszatok ti magatok közül. Tehát ezt látjuk, hogy itt a gyülekezet nagyon megbecsült volt, és a gyülekezetnek kellett gondolkozni, és a gyülekezetnek kellett lelki ítélőképességgel rendelkezni. Hát később aztán a kereszténység története folyamán ritkán működött így az egyház szervezet. Sokkal könnyebben elcsúszott egy ilyen tekintélyelvű, majd, hogy nem azt mondhatnám, diktatórikus irányba, de ekkor még így ment, hogy az apostolok ebben nem szóltak bele. Jó, válasszatok ti magatok közül, van lelki ítélőképességetek, akik szent lélekkel teljesek, akik alkalmasak erre a feladatra. Aztán azt olvassuk a tovább, ugyanitt a 6. fejezetben, a 8. verstől, hogy az üldözés tovább keményedett és szigorodott Jeruzsálembe. Ugye egy darabig szinte senki nem tudta kivonni magát a hatása alól. Ugye azt olvassuk, hogy a nép magasztalta őket. A főtanács tagjai nem mertek hozzányúlni az apostolokhoz, mert annyira mellettük állt a nép. De kezd a dolog úgy fordulni, most már úgy megoszlik Jeruzsálem lakossága, és sokkal bátrabban lépnek föl a vallási vezetők ellenük. Itt azt olvassuk, hogy István, aki a 7 diakónus egyike, és akiről azt olvassuk a 8. versben, hogy teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik a nép között. És akkor leírja a Biblia, hogy az egyik zsinagóga vezetőivel, ahova főleg a görög nyelvű, görög diaszpórából származó zsidók tartoztak, azok elkezdtek vele, így mondja régies kife, vetekedni, vagyis vitatkozni, és a 10. vers jellemző, de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, aki által szólt. És akkor mi volt erre a reakció? Tehát nem az, hogy látják, hogy az igazság érvei meggyőzik őket, mert nem állhattak ellene a bölcsességnek, és látszott, hogy az Isten lelke van vele. Ha már megkeményedett emberekről van szó, akkor ez nem így működik, hanem még nagyobb harag lobban fel. És azt olvassuk a 11. verstől, akkor felbújtottak valami embereket, akik mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. Ugye milyen szomorú, hogy ilyen embereket mindig lehet találni. Ugye ez annyira megrendítő, hogy hamis tanúzásra, rágalmazásra nem nehéz embereket találni. Ugye ilyenkor szoktuk mondani szomorúan, hogy hitvány ember sok van, aki ilyen feladatra készséges, és erre vállalkozik. Aztán olvassuk tovább, felzendítették a népet. Most már tudják egy kicsit hangolni Jeruzsálem lakosságának egy jó részét. Felzendítették a népet, a véneket, az írástudókat, és rárohanván magukkal ragadták és vitték a tanács elé. Ugye el tudjuk képzelni a jelenetet, hogy itt már az erőszak felé haladnak a dolgok, és a kegyetlenség felé egyszerűen megragadják, és oda hurcolják szinte a főtanács elé. És aztán olvassuk, és állítottak hamis tanukat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni a szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint azt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, amelyeket Mózes adott nekünk. Tehát így vádolták, és nem olvassuk, hogy ő ezekkel a vádakkal vitába szállt volna, nyilvánvaló hazugságok és rágalmak voltak, de ahogyan ő viselkedett közben, a következő vers azt mondja, és szemüket rávetvén a tanácsban ülők minnyájan olyannak látták az ő orszáját, mint egy angyalnak orszáját. Hát gondolom, hogy ez egyrészt azt jelenti, hogy mindezekkel a rágalmakkal szemben ő teljesen nyugodt maradt, hogy az arca jó indulatot fejezett ki, és nem haragot, és nem indulatot, és nem bosszúvágyat, de ezen túl valószínűleg valami természet feletti fény nyilatkozhatott meg rajta, mert ez annyira feltűnő volt, hogy így mondja, mindnyájan olyannak látták az arcát, mint egy angyalnak arcát. Megkérdezem, ennek meggyőzőnek kellett volna lenni? Ugye? Megtorpanásra kellett volna, hogy késztesse? De megint csak azt mondom, ha egy ember átlépett a Szentlélek elleni bűn állapotába, amikor már ő annyiszor megkeményítette magát a nyilvánvaló bizonyságokkal, az igazság érveivel szemben, akkor ez az emberből már minden ilyesmi csak még nagyobb dühöt vált ki, és már nem érzékeli ezeket, nem képes arra, hogy lélekben meghajoljon ezeknek, a részben nem érzékel, részben nem képes arra, hogy meghajoljon a bizonyságuk előtt. És akkor itt nem olvasom el megint csak a 7. fejezetet, otthon nagyon ajánlom mindenkinek elolvasni, mert az ószövetségi történelemnek egy tömör összefoglalása. István a védő beszédében nem a hamis vádakkal szemben vitatkozik, aminek nem is volt a világon semmi értelme, annyira szemen szedett hazugságok voltak, hanem elmondja egy ilyen hitbeli szemlélettel az egész eddigi történetét Izraelnek, és aztra mutat rá, hogy hát szinte kérlelően ne folytassák azt az ellenállást, mert az egész történelmüket végig kísérte az Isten lelkének, az Isten bizonyságtételeinek való ellenállás. És valószínű, hogy közben látta ezeknek a megkeményedett tekintetét, látta, hogy milyen indulatok fűtik őket, és végül ezt mondta. Így olvasom a 51. verstől. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztetek, mint atyáitok, ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik előre hirdették amaz igaznak eljövetelét, akinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, akik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Tehát itt már nem volt más, mint szembesíteni őket azzal, hogy folytatják azt a nagyon rossz hagyományt, ami Izraelben mindeddig volt, sokak részéről, főleg a vallási vezetők részéről. És azt olvassuk, hogy erre már így reagáltak. 51. vers, mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, fogaikat csikorgatták ő ellene. De egy nagyon érdekes a következő mondat. Mivel pedig teljes volt Szentlélekkel. Na ez a kulcskifejezés, a teljes volt. Ugye ez a fokozati különbség. Mivel teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztvény szemeit látta Istennek dicsőségét, és Jézust állni az Istennek jobbja felől. És mondta, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állni. Tehát egy profétikus látomást kap ebben a pillanatban István, és ott körülötte ezek fogukat csikorgatják, és körülbelül látja, hogy az ő sorsa elvégeztetett, de az ő lelke teljesen mással van elfoglalva, mint hogyha ebből a jelenetből kilépne egészen. Ő azt látja, mint hogyha Jézus felállna az atya jobbján, mint ha segítségére sietne, mint ha védelmére kelne, és tudja, hogy pártfogásába veszi őt, és őt ez az egész már démonoktól megszállt főtanács, és ezeknek az indulatai nem is érnek el hozzá. Az ő lelke ezzel van elfoglalva, hogy én látom az Istennek fiát állni, az Istennek hatalmas jobbján. És még ez sem döbbenti meg őket, ez sem, ugye ez már várható, hanem így olvassuk, felkiáltván nagy fennszóval, milyen jellemző, fülüket bedugták. Nem is akarják ezt hallani. Ezt a fülüket bedugták, olyan jellemző. Hallani sem akarjuk ezt tovább. És egy akarattal rárohantak. Milyen lehetett ez a főtanács díszes gyülekezete, hogy fizikailag neki mennek Istvánnak. És így olvassuk, hogy kiűzvén a városon kívül megkövezték. A tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezték azért Istvánt, aki imádkozik, és ezt mondta, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre esve pedig nagy fennszóval kiáltott, Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt, és ezt mondván elaluvég. Tehát Istvánnak a lelki nagysága nyilatkozik meg itt, és mondhatom, hogy Isten a legkülönbek életében engedi meg ezt sokszor, mert tudja, hogy a hitük ezt is kibírja. És Istvánnál is ezt látjuk, hogy ő azt mondja, Istenre bízom lelkemet, tudom, hogy feltámaszt, és azt mondja, Uram, ne tulajdonítsd nekik a bűnt, mint ugye hasonlít ahhoz, ahogy Jézus imádkozott a kereszten. Az ő benne teljes békesség van, nincsen kétségbe esve. Ő tudja, hogy nem veszít sokat. Az Isten országában vár az örök élet. És az ilyen erős hitű emberek életében engedi meg Isten ezt, ami viszont óriási erősítésül szolgál másoknak. Mert látják azt, hogy valami olyan értéket ismernek ezek az emberek, hogy ehhez képest a földi élet elvesztése az semmi. És még szeretném azt is bátorításul elmondani, hogy soha ne gondoljuk azt, hogy hát na, hol van a Jóisten, azért ilyen borzalmat miért enged meg emberek életében, mert azért mi elképzeljük azt, hogy valaki áll középen, és akkor így zuhognak rá a kövek, hát mi megborzadunk ettől. De szeretnék Péter apostol első levele 4. fejezetéből, tehát Péter első levele 4. fejezetéből egy kis szakaszt idézni, amely arra utal, hogy Isten valami különleges módon segíti azokat, akik végül életük árán is tartanak ki Krisztus megvallása mellett. Mert így olvasom a Péter első levele 4. fejezetében a 12. verstől. Tehát Péter első levele 4. fejezet 12. verstől. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. Most figyeljünk nagyon, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek is Istennek lelke, amit azok káromulnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Hát mondhatnánk azt, hogy lehet ilyet mondani, hogy ne rémüljetek meg ettől a megpróbáltatás tüzétől, és boldogok vagytok, de a kulcs itt van. Azt mondja, mert miközben ezt teszik veletek, megnyugszik rajtatok. Ugye így olvastuk, megnyugszik rajtatok Istennek a lelke, a dicsőségnek lelke. Tehát ezt úgy értsük, hogy a Szentlélek olyan erőt ad nekik belülről, ő nekik olyan örömet jelent az, hogy a lelkismereti békéjük megvan, hogy helyesen cselekszenek, hogy dönteni tudtak, hogy kitartani tudtak, hogy mindent vállaltak, és közben olyan belső bizonyosságot kapnak, hogy Isten őket elfogadta, őket várja a feltámadás, az örök élet, és eszükbe jut, hogy Krisztus ennél többet szenvedett. És bennük csak az van, hogy ez valami csak kis rész ahhoz képest, amit Krisztus szenvedett értünk. És szó szerint boldogan vállalják. Ez nem, hogy így mondjam, ez nem egy ilyen elképzelés, hanem a történelem tanúsítja. Hát talán vannak, akik olvastak erről. Tény, hogy énekeltek a mágián. Tény, hogy az utolsó percig zsoltárokat mondtak, erős hitről tettek bizonyságot, nem voltak kétségbeesve, nem voltak összetörve. Tehát az örök élet reménységének, a Jézusban való hitnek az erejét tanúsította, és Sátánnak óriási vereség volt, mert valamikor ugye Jóbról azt mondta, hogy jó, az ember sok mindent elvisel, de ha már az életéről van szó, akkor szemtől szembe megtagadja az Istent. És itt nem ezt lehetett látni, hanem azt lehetett látni, hogy azt mondták, ez múló pillanatok, és annyira el volt a lelkük mással foglalva, hogy ami kívülről érte őket, azt ők nem úgy élték meg, mint ahogy mi kívülről látjuk. Szóval ők belül annyira bizonyosak voltak az Isten szeretetében, elfogadásában, az örök élet reménységében, annyira megnyugodtak abban, hogy ők helyesen cselekedtek, és örültek, hogy ebben győzni tudnak, hogy ezek a fizikai dolgok, meg ezek a külső dolgok szinte nem is értek a lelkükhöz. Szóval ezt fejezi ki Péter apostol, amikor azt mondja, hogy ilyenkor megnyugszik rajtatuk az Istennek lelke. Tehát, hogy így mondjam, Isten nem magukra hagyja őket, hogy ezt egyedül éljék át, és odadobja a borzalmaknak, hanem ha külsőleg nem is hárítja el ezeket, de belülről a Szentlélek olyan bizonyságtételével, olyan reménységgel és olyan belső örömmel ellentételezi, hogy ők ezt nem egy összeomlásként, nem egy kétségbeesésként élik át, hanem egy győzelemként. Ez az, amit Istvánnál is látunk. És akkor nézzük még a 8. fejezetnek az első verseit. Itt is azt látjuk, hogy az üldözés tovább szigorodik. Ugye szokták mondani, hogy ha vérszemet kap az üldözés, akkor még jobban föllobban. Megvan az első keresztény vértanú. Ugye Istvánt is szokták emlegetni, hogy az első keresztény vértanú. Valóban ő a legelső. És ugye itt volt említés valakiről, azt olvassuk, hogy az 58. versben, hogy a tanúbizonyságok pedig, mit jelent ez, hogy a tanúbizonyságok? Ugye, hát ez nagyon sötét történetre utal, mert ezek a hamis tanúk. Ugye úgy szólt a mózesi törvény, hogy ne merjenek hamis tanúzást vállalni, hogy a tanúknak kell az első követ rávetni, hogyha valami olyan irtózatos dolog történik Izraelben, hogy a gonoszt így kell eltávolítani, és ezek a hamis tanúk merték a követ dobni. Ugye emlékszünk, hogy Jézus is a házasságtörő nő esetében, akkor ő így mondta, hogy ha valaki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. De ezek a hamis tanúk, ezek merészkedtek arra, hogy az első köveket dobják Istvánra, és azt mondja, hogy hát még ezzel voltak elfoglalva a felső ruhájukat, egy Saulus nevű ifjú lábaihoz rakták le. És ugyanerről a Saulusról olvassuk a 8. fejezet első versében, Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, ami azt jelenti, hogy a Sanhedrinnek, a magas tanácsnak a tagja volt, mert szavazati joga volt a dologban. Azt mondja, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, tehát ez elindította a lavinát, és minnyájan eloszlának Júdeának, Samáriainak tájaira, az apostolokat kivéve. István pedig eltakarítják egyes férfiak, és nagy sírást tettek ő rajta. Saulus pedig pusztította az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat, asszonyukat elővonszolva, tömlőzbe veti őket. Amazok annak okáért eloszolván, széjjel jártak, hirdetve az igét. Ez a Saulus azért érdekes, mert ő a későbbi Pál apostol. Ugye két neve sokszor volt akkoriban, többeknek volt két nevük, és Pálnak is két neve volt, Saulus és Paulus. És Ő tehát így kezdte a pályafutását, de ekkor még fiatalember volt, ahogy olvassuk, és az nagy megtiszteltetés volt, ha valaki fiatalemberként a főtanácsnak a tagja, tehát később is látjuk, egy nagyon tehetséges ember volt, nagyon képzett ember volt, nem általános műveltségben is, ugye majd később látjuk az aténi Areopágoszon, hogy idéz a görög szerzőktől, költőktől, teljesen otthon van ebben is, de a zsidó vallástudományban is nagy képzettsége van, hiszen Gamálieltől tanult. És ugye itt azt látjuk, hogy az apostolok ott maradnak, hogy még védelmezzék a városban maradtakat, vagy segítsék őket, de nagyon sokan elmenekülnek Jeruzsálemből, és azt olvassuk, hogy itt ez a Saulus különösen kitünteti magát az üldözésben, és aztán kiderül, hogy az üldözésnek van egy jó oldala, a Jóisten valamiben jóra fordítja, mert ezek mindeddig csak ott tömörültek Jeruzsálembe. Mintha kicsit elfeledkeztek volna Jézus szaváról, hogy menjetek el szélesre világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, hiszen a Jóisten ezért segítette őket a nyelvadománnyal is, és Jézus úgy mondta, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. De ott már egy sok ezerre duzzadt nagy közösség volt, de nem mozdultak Jeruzsálemből. És most a Jóisten megengedte, hogy az üldözés szétszórja őket, és így mondja az ige, hogy még egyszer a negyedik vers, az amazok annak okáért eloszolván széjjel jártak hirdetve az igét. De azt látjuk, hogy nem estek kétségbe az üldözés fellobbanása miatt, mert nem úgy van, hogy mentik a bőrüket, és valahova elmennek, és szépen csöndbe maradnak, hanem Jeruzsálemből elmentek, de hirdették az igét, és ezáltal hitben sokkal jobban erősödtek, és sokkal nagyobb bátorságra kaptak, mintha ott maradnak és ott tömörülnek Jeruzsálemben. Azt is megfigyelhetjük, hogy ezt nem az apostolokról mondja már, hanem a gyülekezet tagjairól. Tehát az őskeresztény korban nem így volt, hogy van a klérus, vannak a prédikátorok, meg apostolok, és van a nép, aki csak hallgat, akinek csak az a dolga, hogy fogyasztóként figyeljen, hanem Krisztus sem csak a 12-nek mondta, hogy menjetek el szélesre világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet, hanem a Krisztus eredeti elgondolása az, hogy minden követője tevékeny. És minden követője úgy az ő tapasztalata szerint, az ő ismerete szerint adja tovább az örömhírt, és ezáltal erősödik maga is. És itt eszembe jut egy kis történet, ezt édesanyámtól hallottam, hogy egyszerű embereknek a őszinte, de a saját tapasztalatokon alapuló bizonyságtevése milyen hatékony tud lenni. Tőle hallottam, hogy hát ez még a régi világban volt, amit most sokszor dicsőítenek, de nem volt egy fényes világ. Szóval valaki, egy keresztény közösségnek a tagja, egy asszony, az valamilyen grófi családnál szakácsnő volt. És hát ugye szakásnő azért a házasszonyával közvetlen kapcsolatban van, és hát sokat beszélgettek, beszélt a grófnőnek az ő hitbeli meggyőződéséről, beszélgettek ilyen kérdésekről, és egyszer meglepetésére hirtelen azt mondta neki a grófnő, hogy hát el akar menni vele az istentisztelte abba a gyülekezetbe, ahol ő jár. És hát nagyon megijedt ez a szakácsnő, hogy hát ki lesz ott, mit fog szólni a grófnő, hogy fog beszélni, és hát nem volt prédikátoruk azon az istentisztelten, és akkor hát végig kérdezték, hogy hát ki lenne hajlandó, hogy itt most az igéből valamit mondjon. Mindenki félt, hogy itt van a méltóságos asszony, és hát ilyen egyszerű és gyülekezet, ők egyszerű emberek, és hát most ki lenne képes arról, hogy itt beszél. Hát egy idősebb bácsi, hát senki nem várt, azt mondta, ő elvállalja. És hát nagyon szépen megtartott egy kis biblia magyarázatot, aztán véget ért az alkalom, és hát a grófnő sokat nem szólt, de azt mondta neki, hogy a következő héten is elmegy vele. Na addigra már jó időbe gondoskozott, hogy hivatásos prédikátor legyen, és minél jobb prédikátor legyen, és az meg is tartotta az is az istentiszteletet, és akkor, mikor vége volt, mentek el, és akkor azt mondta a grófnőnek, a szakásnőnek, azt mondja, szép volt, de nem volt olyan ereje, nem volt olyan mély, mint az a bácsi az előző szombaton. Ugye? Tehát, na most ezt csak példaként mondom, ugye, hogy lehet, hogy egy egyszerű embernek a szívből jövő tiszta, őszinte beszéde akár hatékonyabb lehet, mint egy hivatásos prédikátornak az előadása. Tehát soha se gondoljuk azt, hogy valaki azt mondja, hogy hát én hogy bírnék ahhoz, hát ennek erre nincs képzettségem, ez nem az én dolgom, nem így van. Jézus azt mondta, ugye, hogy mindenkinek, hogy menjetek, és Péter apostol pedig így írja a levelében, hogy ti, mondja az összes keresztényeknek, hogy ti királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mintha azt mondta, nem másról kell beszélni, amit ti megértettetek, ami veletek történt, csak ezt egy egyszerű bizonyságtevéssel ad tovább, és nem tudod, hogy az Isten ezt mire és hogyan fogja felhasználni. Én olyan sokszor hallottam emberektől, hogy úgy szeretem megkérdezni, akik végül tényleg komoly Krisztus követő keresztények lesznek, hogy na is, hát mi volt miatta az első késztetést, és hogy indultál, és akkor sokszor azt mondják, hogy egy-két mondat, amit valaki mondott, de őszintén, tisztán, igazán, akár a munkatársa valahol, vagy egyéb, és ez elégséges volt, hogy elinduljon. Ugye a múltkor hallottuk a Józsi bácsi bizonyságtételét, valaki talán emlékszik rá, hogy nem egy hivatásos pap kereste meg, vagy egy hivatásos prédikátor, de hát add tovább, ugye ez a bíztatás van az írásban. Na még egy kicsi részt nézzünk a befejezésül, ez még egy nagyon bátorító dolog. Itt a 8. fejezetben, aztán a továbbiakban ezt a részt én most nem fogom itt megint csak olvasni, mert szeretném, hogy azért előbbre haladjunk. Itt azt olvassuk, hogy többek között Samáriába is mentek az üldözés elől. Ugye még Jézus életéből gondolom emlékszünk arra, hogy a samaritánusoknak keverékhitük volt, de gyakorlatilag azért pogányok voltak. Nem adták föl soha a pogányságukat, csak eltanultak egy-két dolgot a zsidók hitéből, és nagy volt a megvetés a zsidók részéről a samaritánusok iránt, de Jézus soha nem osztotta ezt az előítéletet. Talán van, aki arra is emlékszik, hogy azzal a samária asszonnyal beszélgetett, és akkor egy egész város ment ki Jézust hallgatni. Tehát Jézus ott egy magvetést végzett Samáriában. És most azt olvassuk itt, hogy a 6. versben így olvasom, és megint nem az apostolok valamelyike kezdte a munkát Samáriába, hanem egy másik diakónus, ugye, akik eredetileg az asztalok szolgálatára lettek választva. Azt mondja az 5. versben, és Filip lementvén Samária városába prédikálta nékik a Krisztust. Samária az a fővárosa volt a Samária tartománynak. És így olvassuk a 6. versben, a sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt azokra, amiket Filip mondott, halván és látván a jeleket, amelyeket cselekedett. Ugye itt azt írja, hogy itt is gyógyulások történtek, és milyen érdekes, ugye, akik az isteni kinyilatkoztatást ismerték, akiknek a történelmük tele volt bizonyságokkal, ők megkeményítették a szívüket. És a samaritánusok, akiket annyira megvetettek, azok pedig nyitott szívvel fogadták az evangéliumot. És azután olvasom a 26. versben. Még itt előzőleg azt is olvassuk, hogy olyan nagyon terjedt Samáriában az evangélium, hogy Filip üzent Jeruzsálembe, hogy jöjjön le Péter és János, és segítsék az itteni munkát, mert nem győzte egyedül. Olyan tömegekbe fogadták el az evangéliumot a samaritánusok. És itt a 26. versben aztán azt olvassuk, hogy egyszer csak az Úrnak angyala szólt Filipnek mondván, kelj fel, menj el délfelé, arra az útra, mert Jeruzsálemből Gázába megy alá, járatlan út ez. Ma is sokszor hallunk a hírekbe Gázáról, ugye az már Egyiptom felé úgy délre van, és Ugye nem mondja, hogy Isten angyala hogyan szólt neki, természetfeletti lényként jelent meg álmában, éberen hogyan, de egyértelmű volt, hogy ez az Isten útbaigazítása. De elég érdekes volt, nem? Mert azt mondta, hogy menj le Gázába, hagyd itt ezt a munkaterületet, menj le Gázába, és meg is mondta, hogy a járatlan út. Hát miért küldi őt az Isten angyala egy járatlan útra? De rövidesen kiderül, de jellemző, hogy Filipp nem kezdett vitatkozni, nem kérdezte, hogy uram, miért küldeszt oda, minek menjek én egy járatlan útra, mikor itt a sok tennivaló Samáriában, hanem azt olvassuk a 27. versben, kis felkelvén elment. Ha egyértelmű volt, hogy Isten küldi, nem kérdezett, indult. És ímé egy Szerecsen férfiú Kandakénak, a Szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, aki az ő egész kincstárának felügyelője volt, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Na, itt megállunk egy kicsit. Ugye itt valószínűleg Etiópiáról van szó, és az is nagyon valószínűsíti ez a történet is, hogy az egykori Sába az Etiópiában volt. Nem, mert ugye vitatják, hogy Jemenben volt, arab félsziget déli csücskén, vagy Etiópiában, de ez a történet is azt valószínűsíti, hogy Etiópiában volt. Ugye emlékszünk még Sába királynője látogatása Salamonnál, ugye ez mint egy 1000 évvel korábban volt, de úgy tűnik, hogy ennek még mostanáig következményei voltak. Egyébként a Kandaké az nem személynév, hanem olyan, mint Egyiptomban a fáraó, tehát egy olyan országról van szó, ahol hagyományosan királynők uralkodnak, és az Etiópiában pontosan így volt, és ez a királynői cím volt, hogy Kandaké. Ugyanúgy, mint Egyiptomban, ugye a férfi uralkodóké fáraó. És úgy látszik, hogy 1000 év után is nyoma volt, mert ő azt olvassuk, hogy felment Jeruzsálembe imádkozni, és visszatérőben volt. Ez azt jelenti, hogy prozelita volt. Tehát Szerecsen volt, fekete ember volt, és pogány volt ilyen értelemben, hogy nem Izrael népéhez tartozott, de ő Jeruzsálemben járt föl imádkozni. Tehát akkor ismerte, tisztelte a zsidóknak a vallását, valószínűleg át is tért zsidó hitre, mert az ünnepekre feljárt Jeruzsálembe imádkozni. Tehát úgy tűnik, hogy Etiópiában Sába királynője látogatása nyomán ott valami egyisten hívő, Izrael hitét követő közösség létesült, ami nyilván nem sérülésük nélkül, de még mindig itt vannak a nyomai 1000 év múlva Jézus korában, és lám, aki azt mondja, hogy Kandakénak a Szerecsenek királyné asszonyának a hatalmas komornyikja, aki az ő egész kincstárának a felügyelője volt, mai nyelven mondanánk, hogy a pénzügyminisztere, ugye az ottani birodalomnak, az följárt Jeruzsálembe imádkozni. Ő ezt az ősi hitet gyakorolta. Itt szeretném megemlíteni, nem tudom ki mennyire tudja, hogy Etiópiában rendkívül erős ősi kereszténység volt. Tehát ott nem úgy van, hogy a 19. században mentek hittérítők, mint ahogy akkor indultak el nagyon sokan a 19. századi ébredési mozgalmak nyomán Afrikába, Dél-Amerikába, Ázsiába az evangéliumot hirdetni, hanem ott az ősi időkben, az első századokban nagyon erős kereszténység volt, és ők őrizték még a legtisztultabb formájában sokáig a kereszténységet. Ezek történelmi tények, erről adatok szólnak, tehát nyilván azzal ez a Szerecsen komornyik, majd látjuk a további történetét, ő vitte ott tovább az evangéliumról szóló missziót a későbbiekben. Na de ne fussunk a történet elé, nézzük tovább. Azt olvassuk, visszatérőben volt, és a szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Hát ugye akkor pergamentekercsek voltak, ugye hát tehetős ember volt, megtehette, hogy szerzett egy ilyen kézzel írt pergamentekercset, de ebből az derül ki, hogy ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen nyelven olvasta, lehet, hogy héberül olvasta, elvben lehetne az is, hogy görögül olvasta, mert ekkor már a Septuaginta létezett, de valószínűbb, hogy héberül, mert ha ő prozelita volt, és Jeruzsálembe járt imádkozni, valószínű megtanulta a héber nyelvet, hogy az írásokat tanulmányozhassa. és így láthatta, hogy itt a tekercsetben olvassa a kézzel írt szöveget, Ézsaiás próféta szavait, és az a Szentlélek, mert láthatjuk, hogy milyen az, amikor a Szentlélek esőként való kiárasztásának az ideje van, és amikor ilyen közvetlen kapcsolatban van emberekkel, itt is csak azt mondta a lélek, csatlakozzál ehhez a szekérhez. Ő nem tudta, hogy miért, de megkapta az utasítást, először, hogy menjen a járatlan útra, aztán azt, hogy menj oda ehhez a szekérhez. És így olvassuk, hogy Filip azért odafutamodván, tehát sietett, hogy nehogy a szekér elhaladjon, sietve ment az isteni utasításnak engedve, és azt mondja, amikor odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Tehát fennhangon olvasta. Fennhangon olvasta a szöveget, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ugye egy egyszerű kérdés. Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Tehát, ugye ebből a kérdés, hogy érted-e, amit olvasol, soha nem látta, de bizalma volt iránta, hogy akkor ő olyan valaki, aki érti, hogy itt miről van szó. És ő annyira meg akarta tudni, hogy ennek az ismeretlennek azt mondta, üljön mellé a szekerébe, és akkor mondja meg neki, magyarázza meg. És föl is tette a kérdést. Azt mondja, az írásnak helye pedig, amelyet olvasott, pont itt olvasta Ézsaiás könyvét, mint juh viteték mészárszékre, és mint bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját, és az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Aki ismerős a Bibliával, az rá is mondja, hogy Ézsaiás 53. fejezetét olvasta, egy messiási jövendülést, és feltette a kérdést Filipnek. Felelvén a komornyik Filipnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta, magáról-e, vagy más valakiról? Tehát egy olyan valaki volt ez a Szerecsen komornyik, aki kutató lélek volt, aki nem felszínesen volt hívő, aki olvasta az írást, és meg akarta azt érteni. És hát ugye gondolkozott, hogy ez kiről szól. Azt mondta, hát most ezt magáról mondja a próféta, vagy kiről, mi ennek az értelme? Így olvassuk, Filip pedig száját megnyitván elkezdvén ezen az íráson hirdette neki a Jézust. Hát nagyon alkalmas helyen olvasta, ugye, a komornyik Ézsaiás tekercsét, adva volt a lehetőség Filipnek, hogy bizonyságot tegyen Jézusról, hogy ezek a jövendőlések beteljesedtek a názáreti Jézusban. Ő volt az, akiről 700 évvel előbb Ézsaiás jövendőlt. És ugye a Biblia csak nagyon tömörítve mondja el a történetet, és azt mondja, hogy mennek a szekéren, azt mondja, mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, egy folyóvízhez nyilván, és mondta a komornyik, ennyit kérdezett Filiptől, imhol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjem. Filip pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Ő pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Tehát ez egy beszéd, ugye ő neki nagy előzménye volt, tehát nem olyan valaki volt, aki semmit nem tudott, ő az Izrael vallását ismerte, követte, ő teljesen tisztába volt az Ószövetség sok lényeges tanításával, és most, hogy felismerte, hogy beteljesedett ez a jövendőzés Jézusban, és hallotta a bizonyságtevést, hogy élt ő a földön, mi történt, hogy feszítették meg, hogy támadt föl. Így foglalta össze a hitvallását, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És megállítta a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe, Filip és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Filipet, és többé nem látta őt a komornyik. És itt nem a legjobb a végének a fordítása, direkt megnéztem a görög szöveget, az azt mondja, tehát Filipet, és többé nem látta őt a komornyik, és ő pedig ment tovább az ő útján örömmel. Hát ugye mi történt? Egyszerre csak nem látja tovább azt az embert. Eltűnt. Itt vannak nyilván egy úton, és mintha itt se lett volna, nézhet jobbra-balra. Eltűnt az az ember, aki ide szekődött a szekeréhez, és elmagyarázta neki, hogy mit jelent, aki megkeresztelte őt, és ugye nagyon jellegzetes ez a szó, hogy örömmel ment tovább az útján. mert meggyőződött, hogyha ember volt is, de a mennynek a követe volt. Ugye az Ószövetségben sokszor olvasunk ilyet, ugye, hogy az Úrnak lelke elragadta egyik helyről a másikra, Isten lelke ezt is megteheti, és itt is ez történt, hogy eltűnt a Fülep szem elől, illetve a komornyik szem elől, és utána a következő versben ezt mondjuk, hogy Fülep pedig találtatik Azótusban, ott tette le az Isten lelke, ez is egy város, és széllyel járva hirdette az evangéliumot minden városnak, míg nem Cézáreába jutott. Tehát ott folytatta tovább a munkáját egy újabb városban, és újabb városokban még vissza nem tért Cézáreába. Hát azt hiszem, hogy ez a történet nagyon sokat mondó, és talán én csak annyit emelnék ki befejezésül belőle, hogy ki tudja, hány és hány ember létezik ma is, akiben van egy lelki szomjúság, és talán a Bibliát is kézbe veszi olykor, de úgy van, mint ez a Fülep komornyik, hogy olvassa, de így mondhatja, de hogyan értsen meg, ha valaki meg nem magyarázza. Hogy emberek vágyakoznak arra, hogy valaki segítsen nekik, és kulcsot adjon ahhoz, hogy az írásokat értsék. És így mondja a Biblia is, hogy az Úr letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. És szeretné azokat, akik valamit már megértettek az írásból, és valamit a saját tapasztalatukból komolyan hisznek, hogy megtalálják ezeket az embereket, és továbbadják azoknak, akik keresnek, hogy segítsen nekik, hogy értse, amit olvasol. És ugye az is jellemző, hogy így kérdezte meg Fülep őt, érted, amit olvasol? És ebben is egy nagyon fontos tanulság rejlik, hogy Isten nem azt akarja, hogy az ember vallásoskodjon úgy, hogy nem is érti igazán, miről van szó, kötelességszerűen olvassa a Bibliát, vagy járjon Isten tiszteletre, hanem azt akarja, hogy az ember teljes elméből, teljes szívéből, teljes lelkéből értse, kövesse. És ezért hangzik a kérdés, érted, amit olvasol? És ez nekünk is szól. Mi is ne nyugodjunk, hogyha nem értünk valamit az írásban. Ahogy ez a szerecsen komornyik feltettek, és most ezt magáról mondja, vagy más valakiről, én ezt érteni akarom. Ugyanígy legyünk mi is. Mi elakadunk egy helyen a Bibliában, nem értjük. Lehet, hogy abban a percben nekünk nem jön egy mennyei követ, mint ugye jött a komornyiknak, de ne nyugodjunk, addig keressünk tovább, mert aki így foglalkozik a Bibliában, én meg akarom érteni. Engem foglalkoztat, ez érdekel, ez a Jóisten gondoskodni fog róla. Vagy őt magát vezeti rá, vagy összehozza olyan valakivel, aki segíteni tud, vagy egy idő múlva a Szentlélek maga megvilágosítja neki, ha nem is azonnal. De így mondta Jézus, hogy aki keres, az talál. Az örgetőnek megnyittatik. Ezt egy másik ígéret a Bibliában, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Ugye nem szép ígéret? Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Ugyancsak példabeszédek könyvében azt mondja, ha mint a kincset úgy keressük és kutatjuk, akkor ezt talán szó szerint is olvasom, mert annyira szépen fogalmazott, és ezzel fejezzük be. Példabeszédek könyve második fejezetében találjuk. Példabeszédek könyve második fejezetében. Így olvasom. Olvasom az első verstől. Ez mindannyiunknak megszólít. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmezvén a bölcsességre, a te füledet hajtod, elmédet az értelemre. Példabeszédek 2:3. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemedet, tehát Istentől kéred, hogy értsed, ha keresed azt, mint az ezüstöd, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és Istennek ismeretére jutsz. Nem szép ez? Akkor megérted az Úrnak félelmét, és Istennek ismeretére jutsz, mert az Úr ad bölcsességet, és az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazság útjait és kegyeseinek útját megtartod. Akkor megérted az igazságot, a törvényt, a becsületességet és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Gazdag ígéret, igaz? Hát akkor itt befejezzük mára, és a legközelebbi alkalommal megyünk tovább, és majd a 9. fejezet következik, Saulus megtérésének a története. Volna-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása az elhangzottakhoz? Nagyon jó kérdés. Na hát, mert lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Az Új Szövetség görög szövegében nem is létezik ilyen, hogy Anyaszentegyház. Mert ezt a Bibliánkban több helyen ezt olvassuk, de egyetlen egy szó van a görög szövegben, eklézia. Valószínű hallottuk, így szokták mondani, hogy szegény az eklézia, ugye ilyen mondásban hallottuk. Eklészia az pedig azt jelenti magyarra fordítva, hogy kihívottak. Tehát akiket Isten elhívott. És ez mutatja, hogy az egyház az alapvetően a hívő nép, az elhívottak. Semmilyen más szó nem létezik. Az eklézia az jelölheti egy helyi csoportját a keresztény közösségnek, jelölheti a Krisztus tanítványainak az összességét, körülbelül úgy, mint angol nyelvben. Ugye angol nyelvben a church az lehet egy helyi gyülekezet, és lehet a gyülekezeteknek az összessége is. És ugyanígy az eklézia mind a kettőt jelenti, de ilyen szó az Új Szövetségben, hogy Anyaszent Egyház nincs. Ugye később alakult ki ez a kereszténység körében, hogy valamiféle egyház szervezetet azt felmagasztalni, és azt valami anyának tekinteni, azt valamiféle misztikum övezze szinte, és az üdvösséget ettől várni. Ez egy már eltévejedés a kereszténység története során, és azt gondolni főleg, hogy az a szervezet, az a klérus, vagy az a jogi szervezet, az jelenti az egyházat. A Bibliában ilyen egyházfogalom nincsen. Calvin János nagyon okos dolgot mondott, amikor ugye benne van az apostoli hitvallásban, amit hát gondolom sokan ismernek, a különböző felekezetek istentiszteletén hangzik, az úgynevezett harmadik hitágazat így kezdődik, hiszem az egy szent apostoli, ugye a katolikusoknál ugye katolikus, de az eredetileg azt jelenti, hogy egyetemes katolikus, az egyetemes. Hiszem az egy szent egyetemes egyházat. És akkor azt mondta Calvin, hogy így van, hogy hiszem az egyházat. Így van a hitvallásban. Azt mondta Calvin, ezt sokan szeretnék átalakítani, és ide tenni a latin in prepozíciót, és azt mondani, hiszek az egyházban. Azt mondta, de ilyen nincs. Ne, a Krisztusban hiszünk, és hiszük az egyházat, hogy szükség van egyházra, szükség van a hívők közösségére, de nem az egyházban hiszünk, hanem Krisztusban hiszünk, és csak az egyházat hiszük. Ezt nagyon találóan és pontosan fogalmazta meg. Van-e még valakinek esetleg kérdése vagy hozzászólása? Tehát nagyon jó, hogy erre Erzsike fölhívtad a figyelmet a kérdéseddel, hogy nincs ilyen a Bibliában, sehol. Ahol szerepel, mindenütt csak eklézia van. Akkor mára befejezzük. És kívánunk mindenkinek jó pihenést, gondolkozzunk az elhangzottakon, és úgy olvassuk a Bibliát, hogy közben halljuk, érted, amit olvasol, és ne nyugodjunk, amíg nem értjük. És adjuk tovább, amit már megértettünk. Jó? Viszontlátásra mindenkinek. Viszontlátásra.